Ami még szintén nagyon fontos folyamat, és még mindig a webshopoknál vagyunk, a weboldal kimaxoló automatizmus. Én ezt így hívom az oktatóanyagunkban.
Na, azt fejts ki nekem. Mit jelent a weboldal kimaxoló automatizmus?
Amikor elkezdtünk automatizálni, a legelső ilyen nagy rendszer kiépítésével megspóroltunk egy junior sales-est.
Jó, ezek után szerintem érdemes lenne mondani néhány szoftvert, hogy mit ajánlanánk a különböző területekre.
Online marketingről érthetően vállalkozók, cégvezetők, menedzserek és marketingesek számára. Ez itt a Boomcast, a Boom Marketing podcastje, én pedig Balogh Dávid vagyok, a Boom Marketing alapítója. Ebben a podcastben beszélünk a marketingről és a vállalkozás fejlesztésről, de igyekszünk majd kitérni a vállalkozói léthez szorosan kapcsolódó témakörökre is. Ilyenek például az időgazdálkodás, a vállalkozás indítás és skálázás, és a feladatok kiszervezése is. A legfőbb témánk természetesen az online marketing lesz, aminek alapvetően két fő területe létezik. Az egyik az elméleti, például hol hirdessek, vagy milyen platformot használjak, a másik pedig a technikai oldal, például hogyan készítsek jobban konvertáló sales oldalt. Amíg nem tudod a választ arra, hogy mit érdemes használnod az elérhető marketing eszközök közül, addig felesleges a hogyannal foglalkoznod. A Boomcastben pontosan ezekre keresjük a választ.
Sziasztok! Eszenyi Dávid vagyok, a Boomcast mai műsorvezetője, és ez itt az 5. adás, ahol az automatizmusokról fogunk beszélni. Ám mielőtt belekezdenénk ebbe a témába, szeretnélek emlékeztetni titeket az előző adásunkra, ahol a 2022-es marketing trendekről beszéltünk. Ha érdekel a téma és még nem hallgattad volna meg az előző részt, akkor mindenképpen tedd meg. Nos, automatizmusok. Azért választottuk ezt a témát, egyrészt mert sokan kértétek, hogy beszéljünk erről, másrészt pedig nagyon aktuális, mivel ebben az évben is és a jövőben is egyre jobban élesedni fog a verseny, és az úgymond túléléshez pedig hatékonyan kell majd működnünk. Ahhoz, hogy pedig hatékonyan tudjunk működni, ennek az egyik alapja az automatizáció és az automatizálás. Úgyhogy a mai adásban erről a témáról fogunk beszélgetni Balogh Dáviddal. Hello, Dávid! Hogy vagy ezen a csodás decemberi napon?
Sziasztok! Köszönöm a kis felvezetést. Jól, nagyon jól, szépen automatizálgatunk. Pont azért is aktuális amúgy ez a téma, mert most is azon dolgozom közben a háttérben, hogy éppen egy weboldal átalakításban vagyunk, és ennek egy jó része, egy jó nagy falat belőle az az automatizmusokhoz kapcsolódik, mert nem csak a dizájnt akarjuk kicsit frissíteni, meg átalakítani a funkciókat, hanem azt is újra gondoljuk, hogy hogyan működjön a háttérben az egész rendszer.
Igen, hát ezt tudnotok kell egyébként, hogy ezt nagyjából minden évben eljátsszuk, minden év végén leülünk, és kb. Új weboldal tervezünk, és automatizációkat, és minden ilyen egyéb dolgot is, tehát a belsős folyamatainkat is fejlesztjük ki, és minden, ami ahhoz szükséges, hogy jövőre még jobban tudjunk működni. Oké, szerintem kezdjünk is bele. Nekem van lenne is egy kérdésem, hogy így felvezessük ezt az egész témát. Mesélj nekünk arról, hogy mik azok az automatizmusok. Mit kell tudni róluk?
Jó kérdés, jó kérdés. Én úgy szoktam elmondani, nagyon leegyszerűsítve, hogy minden automatizmusnak van egy eleje, egy kiindulási pontja, ugye az angolul a trigger az automatizáció szoftverekben, és van egy végcélja. És ez a két legfontosabb igazából, hogy tudjuk azt, hogy honnan indulunk, mi az az esemény, ami kiváltja az indulást, és tudjuk azt, hogy hova érkezünk el, hogy mit akarunk elérni. És hogyha ez megvan, le van írva, meg van tervezve, akkor utána nagyon könnyű már kitalálni azt, hogy milyen úton kötjük át A-ból B-be a felhasználót, vagy a bármit igazából, amit ki akarunk építeni, egy folyamatot például, és igazából ez az automatizmusok fogalma.
Említetted, hogyha már megvan tervezve akkor, és van egy eleje, meg egy vége, akkor ezt szépen meg lehet oldani, de mondjuk már néhány példát, hogy miket lehet egyébként automatizálni. Kezdem én akkor, vagy szerintem lehet az e-maileket automatizálni, tehát e-mail marketing automatizálás, és szerintem utána majd térjünk már ki ezekre a pontokra.
Mindenképpen.
Aztán, ha automatizáltuk az e-maileket, ezen kívül, hogyha vannak olyan folyamataink, amit az értékesítéshez kapcsolódnak, akkor az értékesítés elősegítő folyamatokat is lehet automatizálni, illetve ugye lehet a hirdetéseket és egyéb tartalom alapú automatizációkat is készíteni. Uh-huh. Szerintem ez a három legfontosabb téma, amivel foglalkoznunk kell, hogyha automatizációkról beszélünk. De kanyarodjunk is vissza az első ponthoz, e-mail marketing automatizálása.
Oké. Okay. Én is amúgy ezt írtam fel a kis jegyzetembe elsőnek, mint a legkézenfekvőbb terület, ami automatizálható.
Csodás. Egyébként, bocsánat, csak egy kiegészítés. Most egyébként pont azt teszteljük, hogy nem osztottuk meg egymással a jegyzetünket, hanem mindenki a felkészült ugye az adásra, és akkor így fogunk beszélgetni. Hát, hogy még jobb, dinamikusabb beszélgetéseink lesznek.
Igen, és élesben ütköztetjük a gondolatainkat.
Igen.
Igen, szóval e-mail marketing legkézenfekvőbb. Nagyon sokan már automatizálják is valamilyen szinten. Például egy webshop ugye, hogyha valaki lead egy rendelést egy webshopban, akkor megy rendelés összesítő, esetleg egy-két e-mail utána. Ez már egy alapszintű automatizmus, ami tök jó, ugye kiindulási pontnak. De ugyanaz igaz mondjuk egy csali letöltésnél, amikor valaki egy lead magnetet letölt, ingyenes anyaghoz hozzáfér, automatikusan kiküldi neki a rendszer.
Igen, ezt akartam, hogy azért ezek ugye a leg... Tehát ez már szoftveresen hozzátartozik ez a funkció az adott platformhoz, tehát mondjuk, ha egy WooCommerce-ről beszélünk, automatikusan benne van az, hogy a vásárlót értesíti a rendeléséről, meg egy összesítő. Ez valóban automatizmus, de szerintem ennél lehet okosabban és ügyesebben is csinálni. Ezeket érdemes lenne megemlíteni.
Igen, vannak azért jóval komplexebb folyamatok. Ugye itt is meg kell különböztetni B2B és B2C vonalat általában. Vannak persze átfedések, mondjuk egy csali letöltést, azt ugye B2C, B2B vonalon is meg tudunk ejteni, és arra szép kis automatizmust, létgondozó folyamatot kiépíteni. De például, ami webshop specifikus, a kosár elhagyó folyamat. Ugye itt az előző definíciónk alapján, itt a trigger az lesz, amikor valaki felmegy a weboldalra, kosárba rak valamit, nem fejezi be a vásárlást, eltelik x óra, beállítástól függően, és kimegy neki az e-mail, vagy esetleg e-mail sorozat, ugye szép kis eltolásokkal. Ezt már kevesebben csinálják, de még mindig egy elég népszerű automatizmus, viszont ehhez már kell valami komolyabb szoftver, például egy e-mail marketing szoftver, vagy esetleg valami komolyabb CRM. Ami szintén nagyon fontos folyamat webshopoknál, és ezt viszont elég keveset látok, ami jól is meg van építve, az a vásárlás utáni, vagy az ismételt vásárlás utáni folyamatok. Ezek ugye akkor indulnak el, amikor valaki vásárol, az ismételt vásárlás utáni pedig akkor szokott elindulni, amit mi építünk, amikor valaki második, harmadik, negyedik, x-edik alkalommal vásárol. Ugye, hogy ne ugyanazt a sorozatot kapja, mint egy első alkalommal vásárló, akinek bemutatkozunk, mesélünk a brandről, küldünk neki esetleg vásárlói visszajelzéseket megerősítésképpen, stb. Egy harmadik alkalommal vásárlónál nem ugyanazok az e-mailek kellenek. Például ott érdemesebb kérni, hogy hagyjon egy vásárlói visszajelzést, ami ugye szintén egy automatizálható dolog, és egy nagyon fontos része a marketingnek, mert hogyha az elégedett vásárlókat motiváljuk arra és felkérjük arra, hogy hagyjanak egy visszajelzést, azt később használhatjuk szépen a marketing folyamatainkban. Legyen az ugye szöveges, videós, képes, bármilyen. Ami még szintén nagyon fontos folyamat, és még mindig a webshopoknál vagyunk, a weboldal kimaxoló automatizmus. Én ezt így hívom az oktatóanyagunkban.
Na, azt fejtsd ki nekem. Mit jelent a weboldal kimaxoló automatizmus?
Weboldal kimaxoló az egy nagyon hangzatos név arra, hogyha valaki a weboldalon jár, mondjuk fontosabb aloldalakon, ez is változó, mert mondjuk ha van egy webshop, ahol havi több tízezer látogató van, akkor ezt a folyamatot elég mondjuk a fontosabb aloldalakra elindítani. Például egy-egy fontosabb kategória oldal, esetleg sales oldal, hogyha van, ezekre tud indulni. Kisebb webshopoknál, ahol mondjuk havonta pár ezer látogató van, ott meg simán futhat az egész shopban. És ez is webshoponként változó, hogy mi lehet a trigger. Tehát ha valaki ott van egy aloldalon, tegyük fel, hogy egy fontosabb aloldalon, és ott van mondjuk 5 másodpercet, és kilép, akkor nem biztos, hogy elindítanám neki. De hogyha ott van fél percet, 1 percet, 2 percet, itt jön a képbe az, hogy weboldalanként változik. Tehát ha ő egy komolyabb érdeklődő, egy komolyabb nézelődő, akkor mondjuk felugorhat neki egy pop-up, ami indítja ezt a folyamatot. És ott kínálhatunk kedvezményt, kínálhatunk klubtagságot, bármilyen olyan motivációt, amivel fel tudjuk iratni, meg tudjuk szerezni az e-mail címét, és akkor el tud indulni ezen a kis útvonalon.
Mi van akkor, Tehát, hogy ugye ezeket valakiknek ki kell küldeni. Hogyan lesznek listáim, e-mail címeim, adataim az emberekre? Ez mind szép és jó, hogy ilyen dolgokat megcsinálunk és küldözgetjük nekik, meg jól használjuk feltehetően, de ugye ez kellene egy lista vagy egy adatbázis, akikkel kommunikálunk. Ezeket hogyan tudjuk összegyűjteni?
Na igen, itt jön képbe, ugye, amiről beszéltünk is a korábbi adásokban, tartalommarketing, nagyon fontos, hogyha hasznos, érdekes tartalmat tud valaki gyártani, akkor lesz ott is egy motivációs erő, hogy feliratkozzon az, akit érdekelhet az az anyag. Hogyha rendszeresen gyártunk tartalmat, akkor pedig egyértelmű lesz, hogy az érdeklődők előbb-utóbb feliratkoznak, akár csak úgy maguktól is, hogyha elég nagy ugye valaki a piacon. Amivel könnyebb listát építeni, vagy úgy mondom, könnyebb, nagyobb listát építeni, ugye a klasszikus csalik, idézőjelesen ez a lead magnet, angolul. Ez ugye egy olyan ingyenesen elérhető anyag, ami valamilyen úton, módon segíti a látogatót, segíti a felhasználót, akár abban, hogy közelebb kerüljön a döntéshez, a vásárláshoz, akár abban, hogy tudatosuljon benne egy probléma, vagy segítsen neki a lehetőségeket felmérni. Ugye ez már a buyer's journey, a vásárlói útvonal, amiről szintén beszéltünk korábbi adásokban, amit ismerni kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi zajlik a potenciális vásárlók fejében, még azelőtt, hogy egyáltalán eljutnának a vásárlás gondolatáig. És hogyha ezek megvannak, akkor lehet olyan listát építeni, egy-két csali, egy pár cikk, akár videós anyag, akár hanganyag, hogyha jó a téma, és tényleg nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mi zajlik a fejükben, és arról írunk, arról beszélünk, akkor egyszerűen csak meg kell hirdetni, vagy ugye jól be kell SEO-zni, és akkor szépen várunk a Google istenére, hogy oda tegye az oldalunkat, és így igazából tök könnyű listát építeni.
Uh-huh. Tehát, ha mondjuk van egy blogom, vagy bármilyen tartalom az oldalamon, akkor fel tudom iratkoztatni a
feltéve, embereket. Igen, hogy jó dolgokról beszélsz. Mert lehet blogod, és írsz napi egy cikket, csak mondjuk, ha senkit nem érdekel, akkor senki nem fog ugye feliratkozni.
De én erre megbíztam egy külön csapatot, és azt mondta ez a csapat, hogy ezek nagyon menő cikkek lesznek, meg nagyon sok forgalmat hoznak az oldalra. Szóval szerintem jó a tartalom. De valójában tudjuk, hogy ez nem mindig így van. Most próbáltam egy olyan ügyfél lenni, aki szerinte jó a tartalma, de valójában nem. Tehát hogyan lehet ezt a tartalmat eldönteni, hogy ténylegesen jó, és lehet erre építkezni, hogy van jó tartalma, és utána mondjuk iratkozzanak fel az emberek?
Csak a számokra lehet alapozni. Ugye mi is adatalapú marketinget viszünk, nagyon fontos az, hogy számítanak a vélemények, számít az, hogy ki mit gondol, de hasraütésszerűen nem döntünk semmiről. És mi is ugye mindig így járunk el az ügyfelek kampányainál is, hogy ha van egy ötletünk, meg van onnan is, másik oldalról is ötlet, nincs olyan, hogy jó vagy rossz. Nem lehet azt mondani, hogy a miénk jobb, mert mi mondjuk tapasztaltabbak vagyunk online marketingben, mert az ügyfél meg mondjuk tapasztaltabb a szakmai téren. És lehet, hogy ő gondolja jól. És akkor megfutatjuk egymás ellen. Szóval itt is én azt mondom erre, az egy tök jó válasz, hogy oké, de akkor hagyj írjunk mondjuk mi három cikket, és megnézzük, hogy azok hogy teljesítenek a meglévőkhöz képest. Vagy, hogyha már van adat, akkor már nagyon egyszerű, meg kell nézni, hogy olvassák. Én pont most csinálok egyébként egy ilyen teljes auditot a blognál, ugye a Boom blognál, azért, mert ugye átalakítjuk most a weboldalt, és hát 60 cikkünk van kb. Publikálva, így az elmúlt pár évből, és egy olyan 20, azt hiszem 22-t fogunk kb. Elkaszálni. Ami olyan content, hogy szerintem jó, meg engem érdekel, csak más nem. És innentől kezdve nincs létjogosultsága. És egyébként az is egy hiba tud lenni, hogyha túl szakmai a tartalom. Tehát az is nagy hiba, hogyha nem olyan témákról írunk, ami érdekelheti az embereket, és ami felmerül bennük. Hiába fontos, és hiába tudniuk kell róla, hogyha nem tudják, hogy mit nem tudnak, akkor nem fogja őket az érdekelni. És az is ugyanilyen probléma lehet, ha túl szakmai, ha nem fogyasztható, nem olvasható, mert akkor meg azt mondják, hogy hát nekem ez túl bonyolult, mindegy, megyek máshova. És ezeknél a cikkeknél például ez is szerepet játszik, amit most mondtam, egy részüknél, amit elkaszálunk.
Oké. Ugye beszéltünk a webshop automatizálásról, ott felemlítettél néhány példát. Egyébként, aki kíváncsi több lehetséges megoldásra is, az a blogunkban biztosan fog találni még ilyen tartalmat, vagy az oktatóanyagaink között is.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ott van az e-mail marketing automatizálás oktatóanyag. Ugye ez kifejezetten webshopoknak lett készítve. Most egy, azt hiszem, két hónapja jött ki. de ezt is belinkeljük majd az adás alá, és akkor ott megtaláljátok.
Jó, tehát beszéltünk webshop vásárlási folyamat és utáni automatizálásról, említettük a tartalom alapú automatizálást, ugye most itt a blogcikkek és azzal kapcsolatos feliratkozási lehetőségek, vagy a letölthető anyagok, tehát hasznos információt adunk valamilyen anyag, flyer, infografika formájában, és ezt ugye feliratkozás után megkaphatja az érdeklődő. Mi a helyzet az értékesítés segítő folyamatokkal? Itt ugye akár B2C vagy B2B-ben is gondolkodhatunk, ott mit lehet egyáltalán automatizálni? Főleg, hogyha mondjuk van egy CSS, aki ugye aktívan részt vesz ebben a folyamatban, hogyan lehet az ő munkáját segíteni, vagy mik lehetnek azok az akadályok, amire azt mondja egy CSS csapat, hogy jó, köszi srácok, ez nekünk nem kell, ez hülyeség. Mert ez egy gyakori példa egyébként, hogy ezt hülyeségnek gondolják a CSS folyamatok automatizálását.
Igen, ugye ez inkább B2B vonal, de van rá példa, hogy B2C-nél is aktuális. Inkább úgy szoktam mondani, hogy ha van aktív sales a folyamatban, akkor ott is kell automatizálni. Például, mert mondjuk valaki egy gyártó cég, és nem tudom, van egy nagy ker hálózata. Akkor ott ugye aktív sales van, hiába ő mondjuk B2C kereskedő egyébként. Szóval sales folyamatoknál hát rengeteg mindent. Tényleg egy nagyon könnyen automatizálható, és nagyon sok minden automatizálható ezen a területen, és nagyon változó igazából cégenként, hogy hogy néznek ki ezek az automatizmusok, mert ugye mindenkinek más-más a sales folyamata. Nálunk például, hogy elég hosszú a vásárlási ciklus, a döntési ciklus, és több olyan pont is van a folyamatban, például amikor valaki első körbe jelentkezik a weboldalunkon, vagy amikor valaki megkapja az árajánlatot. Ezek azok a pontok, ahol elakadhat egy ügyfél, vagy egy potenciális ügyfél. És erre egy tök jó automatizmus, nagyon-nagyon egyszerű beállítani, tényleg pár perc, az, hogy emlékezteti a sales-est pár naponta akár, vagy ugye ez is sales ciklus függő, arra, hogy follow-up-olja azt az adott leadet. Nálunk ez úgy van megcsinálva, hogy 4 naponta jön nekem egy ilyen belső emlékeztető, hogy adott lead még mindig abban a státuszban van, nézek rá, hogy mi a helyzet vele. Ennél a folyamatnál ugye az a trigger, hogy ha még mindig 4 nap múlva még mindig abban a státuszban van a lead, akkor megtörténik ez az emlékeztető, utána megint vár 4 napot, megint lecsekkolja, ha még mindig ott van, megint megtörténik, és így tovább. És ahogy elmozdítom onnan, tehát jelölöm ugye a CRM-ben, hogy valami ott történt, onnantól kezdve leáll szépen az automatizmus. Ez például egy nagyon erős és nagyon hasznos hatékonyságnövelő folyamat. Nagyon apróság, de nagyon sokat tud számítani. Egy következő, ami már nem feltétlenül a sales folyamathoz kapcsolnám, de ugye ezek az adminisztrációs terhek is egy része legalábbis tök könnyen beautomatizálható. Nálunk az onboarding és a szerződéskötés is nagy részt automatizálva van. Az pedig úgy néz ki, hogyha valaki visszajelez az ajánlatra, azt mondja, hogy tetszik neki, induljunk el mondjuk ezzel a csomaggal, akkor átdobom azt a leadet egy következő státuszba, egy lezárt nyert státuszba, és neki szépen elindul az onboarding folyamat. Ott a háttérben lefutnak a szükséges események, kimegy neki egy kérdőív, ugye első körben, megkapják a belső csapattagok, akinek itt már tudnia kell róla, hogy van egy új ügyfelünk, ott már minden info benne van, amit közben ugye a CRM-ben rögzítettem, és végbe megy egy szerződéskötés. Most nekem ez a legnagyobb fejfájásom egyébként, hogy a szerződéskötést még mindig manuálisan csináljuk. Online, tehát e szerződés, de manuálisan kell létrehozni és aláírni. Nézegettem már, és ezt is lehetne automatizálni, de túl sok a változó nálunk. Tehát valamilyen szinten sablonizáltam, de teljesen beautomatizálni nem tudom egyelőre. Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, és nyerd meg a 70 000 forint értékű vevőszerző folyamat auditot. Ez egy előre meghatározott kritériumlistán alapuló hirdetési fiók audit, amivel egy átfogó képet kapsz a vevőszerző folyamataid minőségéről, a kritikus hibákról és a fejlesztési lehetőségekről. Ezt az auditot a csapatunk készíti majd el, és személyesen én adom át a győztesnek egy 1 órás tanácsadás során. Úgyhogy, ha szeretnéd, hogy egy profi csapat értékelje ki a vevőszerző folyamataidat, akkor jelentkezz a Boomcast zárt Facebook csoportjába, és már is bekerülsz az esélyesek közé. A csoportot megtalálod Facebookon, vagy a boommarketing.hu/FB csoport linken keresztül.
Kanyarodjunk már vissza ahhoz, hogy automatizmusok, e-mailek, kapsz feladatot, vagy follow-up-old ezt a díjat, de hogy a automatizmusok, meg a CRM, az hogy tud egymáshoz kapcsolódni? Mert ugye említetted a státuszokat, de azokat mi alapján, vagy hogy igen, hogyan tudjuk ezeket összekapcsolni, vagy hogyan függenek ezek egymástól? CRM-ből tudunk automatizmusokat készíteni, vagy külön e-mail automatizmus szoftver és külön CRM? Ezeket szerintem fejtsük már ki.
Jó, ez jó kérdés. CRM-ből általában tudunk, feltéve, hogy jó és okos az a CRM. Ha nem tudunk, az már baj, szerintem. Tehát akkor ezt nem kell használni.
Tudunk mit? E-mailt küldeni?
Automatizmusokat.
Aha.
Kifejezetten automatizmusokat. Hírlevelet nem feltétlenül, én azt mondom. Tehát a legtöbb CRM-ből lehet tömeges hírlevelet kiküldeni, de ez nem feltétlenül kellene, hogy ilyen must-have feature legyen, mert nem arra valók a CRM-ek. A leggyakoribb esetem úgy az, hogy van egy email marketing szoftver, ami kifejezetten hírlevelek kiküldésére, szegmentálásra, automatizmusok elkészítésére és kiküldésére van, és abba beépül egy CRM modul, ami kiegészíti ugye igazából ügyfélmenedzsmenttel, és így áll össze egy ilyen szoftver. Mi mondjuk az ActiveCampaign-t használjuk, és ez egy kombinációja a két szoftvernek. Alapból egy ESP, tehát egy email marketing szoftver, de van CRM modulja a nagyobb csomagokban, ami már tök jól lefedi magát az ügyfelek kezelését és a sales folyamat, a sales ciklusoknak a felvázolását. És itt jön képbe igazából az, amit kérdeztél, hogy hogyan lehet ezt a sales folyamatoknál lemenedzselni. Csak is úgy, hogy van egy olyan kiépített folyamat, ugye egy ilyen sales folyamat, ahol a leadeket tudjuk menedzselni. Ez általában ilyen kanban nézetes, hogy ezek is kártyák egymás mellett, és akkor ott lehet dobálni az emberkéket a különböző státuszok között. És itt egyértelmű, hogy előfeltétele a rendszer működésének. Itt nem csak az automatizmusokkal kell foglalkozni, hanem nulladik lépés az, hogy felépítjük ezt a kanbanos rendszert, ez a sales folyamat, és meghatározzuk a különböző státuszokat, illetve azt is, hogy mi történik azok mögött, a státuszok mögött.
Mondasz nekünk néhány ilyen státuszt, hogy mik lehetnek. Mondjuk azt, hogy ajánlatot kért az oldalon, egy űrlapon keresztül.
Igen.
Ez hogy néz ki felvázolva?
Például nekünk is így van felépítve a folyamatunk, hogy amikor valaki kitölti az űrlapot az ajánlatkérő oldalunkon, akkor ő bekerül a CRM-be, mint kontakt, ugye az egy e-mail cím, név, telefonszám, meg egy-két adat, amit ő megadott, létrejön a kontakt, a személy, és ahhoz automatikusan létrejön egy deal. Ez a deal, ez ugye nem egyenlő a kontakttal, hanem ez egy ilyen, egy potenciális üzletkötési lehetőség, és ezt azért kell így külön választani, mert egy kontakthoz akár több deal is tartozhat. Mert több cége van, mert több projektet hoz hozzánk, ez több különböző potenciális üzletkötési lehetőség. És hogyha létrejön ez a deal, ez kerül már be a sales folyamatba, és ott a legelső lépés az, hogy kitöltötte az űrlapot. Ha kitöltötte az űrlapot, akkor jön nekem egy automata értesítő, hogy XY jelentkezett ezen az oldalon, ezeket az adatokat adta meg magáról, mehet a következő lépés. Nálunk az ugye mindig az, hogy kiküldök egy e-mailt, ez nincs beautomatizálva, azért, mert van benne egy-két változó, például az, hogy tegeződünk vagy magázódunk, és már emiatt sem lehet ugye beautomatizálni. Pontosabban be lehetne, de nagyon bonyolult, tehát annyit nem ér. És ahogy megérkezik egy ilyen potenciális lead, megjön nekem az értesítés, és kiküldöm a megfelelő e-mailt neki, hogy foglaljon időpontot, linkre kattintva, és beszéljük át a részleteket. Ez ugye azért fontos, mert sosem írnak le mindent, minden részletet, mert van egy pár olyan szakmai kérdésünk, ami kell ahhoz, hogy egyáltalán ajánlatot tudjunk adni, vagy kell a döntéshez, hogy el tudjuk-e vállalni majd ezt a projektet. És akkor így ezután mi szépen sorban a folyamat.
Nos, felmerült a hallgatókban egy kérdés, hogy ugye említette a tegező vagy magázó e-maileket, és hogy akkor ez most előre meg van írva az összes e-mail, és a sablonok közül kiválasztod a megfelelő nyelvezetűt?
Igen, pontosan. Nekem megvan írva egy csomó e-mail, van vagy 30 sablonom. Nem mind a sales folyamathoz kapcsolódik, van, ami az onboardinghoz, szerződéskötéshez, és így tovább. De ugye ott szinte mindig ugyanazt kell leírni, csak van benne egy-két változó. Mondjuk a kezdés időpontja, a csomag, amivel megyünk, és így tovább. És akkor szépen csak behozom a sablon e-mailt, átírom a változókat, és akkor úgy küldöm ki.
De ezeket a templéteket a szoftveren belül tárolod?
Nem, ezeket Gmailben. Tehát ott is van ugye egy ilyen lehetőség, azt hiszem bétánál kell aktiválni, nem tudom pontosan, és akkor ott a jobb alsó sarokból fel lehet húzni a kis sablonokat, és ez a legegyszerűbb módja. És akkor kifejezetten a e-mail fiókomból küldöm ki ezeket a leveleket, mint hogyha személyesen leveleznék. Mert hát személyesen is levelezek, csak ugye előre megvan írva nekem a tartalom nagy része.
Ha mondjuk több értékesítő munkatársunk van, hogyan látják, hogy kivel mi történik? Tehát ezeket mondjuk te e-mailezel a te saját fiókodból. Azt lehet követni a szoftverben, hogy mi történik az adott leaddel? Vagy érdeklődővel?
Lehet, igen. Hát azt mondom, hogy a jobb szoftverek, inkább úgy fogalmazok, tudják azt, hogy ha több értékesítő van, vagy több csapattag van, mindenki összeköti a saját e-mail fiókjával, és amikor egy adott e-mail címnek küldünk egy levelet, azt ugye felrögzíti ahhoz a kontakthoz, aki már megtalálható a CRM-ben. Ha nincs ott a CRM-ben, akkor pedig nem történik semmi. És így lehet látni az e-mail előzményeket, és meg tudják nézni ugye egymásét is a különböző csapattagok. Vagy ami még nagyon fontos, és talán fontosabb ilyen sales csapatoknál, vagy amikor már több sales-es is van, a jegyzetelés. Szerintem ez nagyon fontos, ezt én is hanyagoltam egy darabig, de nagyon megkönnyíti a csapat dolgát, hogyha szabadszavasan ugye lejegyzetelem azt, ami történt telefonbeszélgetés során, e-mailezés során, meg felrögzítem az adatokat CRM-be, ugye mindegyiknek van külön adatmezője, és akkor nektek már csak a kivonatot kell átnézni.
Igen, ezt a Dávid addig hanyagolta, még el nem kezdtünk kérdezni, hogy oké, de mit beszéltél vele, és vele, és vele, meetingelni fogok vele, mit kell róla tudni, és igen, ilyenkor valóban tényleg nagyon hasznosak voltak ezek a jegyzetek. Vagy akár az e-mailezés is visszanézni, hogy miket beszéltek.
Jó, hogy mondod, mert az automatizálás során erre is figyelni kell. Én már mindig úgy csinálom, hogy ha valaki kérdez tőlem, és többször, vagy több mindent megkérdez, az baj, hogyha ezek visszatérő kérdések. Mert akkor én valamit szarul csinálok, mert nem kellene az, hogy én átadok egy, mondjuk ebben a példában egy leadet, ugye onboardingra, és utána ti kérdeztek engem valamivel pár nappal később, valamivel kapcsolatban. Akkor én szarul csináltam a munkámat, mert nem írtam le mindent, ami nektek szükséges ahhoz, hogy tudjatok dolgozni. Ez ugye egy nagyon hosszú folyamat, tehát ez nálunk is 3 éve zajlik mondjuk ennek a rendszernek a kiépítése, de így lehet szépen finomítgatni a folyamatokat, hogy oké, ezt harmadjára kérdezi meg valaki tőlem, akár különböző csapattagok, akkor ott megnézem, hogy hogy tudom beépíteni a folyamatba, hogy ezt többet ne kelljen megválaszolnom.
Igen. Nyilván ez egy olyan felismerés, ami nem most jöttünk rá, hanem ez kb. Az elsők között volt, mert ahogy tehát jönnek az ajánlatkérők, és utána ugye onboardingoljuk őket ügyfélként, ott ezek a kérdések szinte egyből felmerültek. Tehát ez volt az egyik ilyen első felismerés, vagy ilyen fejlesztendő pont az ebben a rendszerben.
Igen, igen. Nem is tudom, hogy ezt már meséltük-e így publikusan, lehet, hogy már mondtuk egy-két alkalommal, de ugye nálunk ezt a komolyabb folyamat automatizálást, tehát a belső rendszer automatizálását egy beszélgetés indított el Pál Zoli barátommal, majd ő is lesz egyébként az adásban, már egyeztettem vele. Nem is tudom, mikor volt, szerintem 19 eleje valahogy tavaszán. Mutatta a rendszert, amit építgettek saját ügynökségénél, és onnan jött igazából az ötlet, hogy akkor mit tudnánk automatizálni, mit tudnánk sablonizálni, és onnantól kezdve meg így megy magától az egész. Tehát ahogy valakinek rááll a gondolkodásmódja, szerintem nem tudnám automatizálni.
Mi is csináljuk, az Zoliék is csinálják, és mindenki pozitívan beszél róla, akkor mi az akadály annak, hogy még nagyon sokan nem használják az automatizmusokat? Tehát miért nem csinálja mindenki, hogyha ennyire jó az automatizálás?
Szaktudás kell hozzá, szerintem. Alapból kell egy olyan logikus gondolkodás, hogy át lehessen látni egy teljes rendszert. Nagyon oda kell figyelni a dokumentálásra, amit sokan nem csinálnak, azok is, akik elkezdenek automatizálni, mert ahogy építgetjük a rendszert, előbb-utóbb kicsúszik a kezünk közül. És ha nincs egy dokumentáció, hogy mi mit csinál, mi hogy működik, akkor nem tudunk visszamenni és később javítani vagy módosítani, és így fenntarthatatlan az egész. Szerintem ez a két, pontosabban a szaktudás hiánya az, ami miatt szerintem sokan nem vágnak bele, mert ugye nem csak rendszerben kell tudni gondolkozni, hanem olyan szoftverek is kellenek hozzá, és nekünk is, ami most fut rendszerünk, az nem olyan egyszerű, hogy van az Active Campaign, és ő mindent lekezel, hanem benne van a weboldal, mint elem, benne van az AC, van Zapier, ugye ez az automatizációs szoftver, ami különböző szoftvereket köt össze, van egy hasonló az automate.io, van a Slack, és van a Monday. És talán ennyi, de most ennyi jut eszembe, inkább azt mondom, és ezek így kompletten tudják jelenleg lekezelni azt, ahogy dolgozunk.
Most ebben az adásban, meg a következő adásban próbálok ilyen kicsit ördögügyvédje is lenni, tehát én nem csak így szakértői szemmel kérdezek, hanem akár laikus szemmel, vagy így kevésbé hozzáértő szemmel is, tehát jó néhány szoftvert említettél, ami, hát ugye a legtöbb szoftver azért egy bizonyos szintig ingyenesen használható, de utána ezeknek van költsége. És ugye a marketinges szoftverek általában nem olcsóak, úgyhogy szerintem érdemes lenne megemlíteni, vagy beszélni így az árazásról, mert sok embernek esetleg téves információk lehetnek a fejükben ezzel kapcsolatban, ugye, hogy túl drágák ezek a szoftverek. És ugye, hát ez nem is alaptalan, mert jó néhány esetben találkozunk a több száz vagy ezer euró szoftverekkel is, akár havi szinten is. Úgyhogy kicsit beszéljünk már szerintem az árazásról, hogy mondjuk egy Active Campaign-nek egy havi díja az honnan kezdődik, meg mitől függ az ára.
A legtöbb ugye kontaktszám alapján van beárazva, tehát minden nagyobb a listád, annál többet fizet, úgy skálázódik, de jó hír, hogy nem egyenes arányosan egyébként, szinte sehol. Tehát kezdetben magasabb, relatíve arányaiban magasabb az ára, és utána, hogy több ezer, akár több tízezer fős listája van valakinek, nem mondjuk ezer és tízezer fő között nem tízszer akkora az ára a szoftvernek. Tehát már ez is egy motiváció lehet arra, hogy építgessük a listát, meg hogy építgessük a folyamatokat, mert ugye minél nagyobb a lista, annál több hasznot lehet belőle kivenni, és annál hatékonyabb lesz az egész rendszer. Az AC, hogyha jól emlékszem, talán 70 dolcsi havonta az alapdíja annak a csomagnak, ahol már van CRM is a rendszerben. Ami ugye főleg B2B vonalon kell majd. Tehát ez egy olyan 20 pár ezer forint mostani árfolyamon, és ez azt hiszem 1000 vagy 2000 fős listáig, most nem tudom pontosan. Amit mi még használunk, ugye Slack, Monday, ezeket amúgy is használnánk, tehát én ezeket nem számolnám bele, mert az egyik az irodánk idézőjelben, a Slack, a Monday meg a Project Management eszköz, ahol mindent követünk. Ezeknél bónusz az, hogy van benne automatizáció, de nem azért fizetjük őket. És ott az APR, az Automate.io, ezek ilyen, hát nem tudom pontosan, pár tíz dollár havonta. És ez még egy ilyen olcsóbb összeállítás, én azt mondom, mert mondjuk ugye el lehet menni a csillagos égig is, például egy HubSpot az akár több ezer dollár is tud lenni havi szinten, de ezekből a szoftverekből mi össze tudjuk pakolni azokat a funkciókat, amire nekünk szükségünk van. És ilyenkor mindig azt kell nézni szerintem, amikor egy ilyen automatizált rendszer költségeit nézzük, akár kiépítés, ami egy egyszerű nagyobb költség, akár üzemeltetés, hogy mit tud behozni a másik oldalon. Mert hogyha nő a hatékonyság, akkor egyértelmű, hogy megéri, az a kérdés, hogy mikor térül meg. Mennyivel nő majd a hatékonyság, akár úgy, hogy adott tömegből több ember tudunk konvertálni, mert ott vannak az utánkövető folyamatok webshopoknál, mert ott vannak az emlékeztető folyamatok ugye a sales folyamatoknál, akár úgy, hogy mennyit spórolunk azzal, hogy az automatizmusok végzik a munkát bizonyos emberek helyett. Nekünk is ugye a legelső, amikor elkezdtünk automatizálni, a legelső ilyen nagy rendszer kiépítésével megspóroltunk egy junior sales-est. Ugye pont akkor gondolkoztunk azon, hogy már nem bírtam egyedül a beérkező leadeknek a feldolgozását, és kerestünk valakit, vagy akartunk keresni valakit magam mellé, aki nem feltétlenül beszél az ügyfelekkel már kezdetben, de mondjuk segít nekem előszűrni, e-mailezni velük, válaszolni, időpontot egyeztetni, és úgy érkeznek be hozzám. És hát nem fogalmam sincs, hogy mekkora lehet most a költsége egy ilyen sales-esnek. Részmunkaidőben is biztos vagyok benne, hogy 200 ezertől felfelé. És ezt oldottuk meg igazából, vagy ezt váltottuk ki, ezt a munkakört, azzal, hogy beautomatizáltuk a sales folyamat legtöbb elemét, amit nem, azt pedig sablonizáltunk, amit nem lehetett automatizálni, és így simán lekezeltem ugyanazt a mennyiségű leadet, sőt, még utána ugye többet is, ahogy nőttünk, úgyhogy mellette tudtam dolgozni. és nem kellett felvennünk egy számoljunk mondjuk 200 000 forintos pozícióval egy sales-est.
Röviden elmondanád, hogy mik ezek ebből a sales folyamatból a legfőbb pontok, amiket így automatizáltál?
A mi sales folyamatunkból?
Aha.
Én úgy különböztetem meg, hogy van a sales folyamat, tehát kezdjük előre, van egy marketing folyamat. Nem egy, nagyon sok, ugye különböző funnelek, de az a marketing része, ott is van nagyon sok automatizmus. Lead generálás, lead gondozás, és így tovább. Ahogy eljut valaki a sales folyamat elejéig, ugye az a sales qualified lead státusz, amikor valaki készen áll arra, hogy a sales-es vegye fel vele a kapcsolatot, aki egyenlőre még én vagyok, akkor csöppen bele a sales folyamatba. Ott nagyon sok minden automatizálva van, a visszajelzések, amikor valaki jelentkezik, megy neki az automata visszajelzés, ugye nekem jön egy automata értesítő, a levél sablonizált, amit kiküldök, tehát egy perc igazából reagálni egy beérkező jelentkezőre, az időpontfoglalás automatikus, az ugye teljesen be van automatizálva, az ajánlat kiküldés folyamatos sablonizált, nagyjából mindig ugye a csomagokból válogat valaki, ezért is állítottuk össze a csomagokat, és az is egy pár perces folyamat általában, azt megcsinálni és kiküldeni. És talán ezek a legfontosabb pontok, így a sales folyamatnál. Akkor bonyolódik a helyzet, amikor valaki átkerül a következőbe, az onboarding szakaszba, amikor már ugye szerződést is kötünk. Tehát sales folyamat vége, és jön egy szerződéskötés szakasz, és ott is sok minden automatizálva van, de ugye, ahogy beszéltük is, a szerződéskötés az még nincs beautomatizálva, de mondjuk az, hogy bemutatom a csapatot, a megfelelő embert, és ők bemutatkoznak, átveszik az ügyféllel való kapcsolattartást, elmondják, hogy miben tudnak majd segíteni, ez mind be van automatizálva a háttérben. Mert amúgy is ugyanazt írnánk le mindenkinek, akkor miért nem ehet neki mondjuk este 8-kor is, hogyha akkor jut oda valaki. Nem tudom, hogy megválaszoltam-e amúgy a kérdésedet, hogy erre gondoltál-e.
Igen, igen, erre gondoltam.
Ami még esetleg érdekes lehet, és kicsit akkor megint elkanyarodunk a B2B vonaltól, a hirdetések automatizálása. Ezt mondtad te is az elején. Ez egy olyan elem, amit szerintem nagyon kevesen automatizálnak, pedig tök könnyű és tök hatékony. Erre talán a legjobb példa az örökzöld kampány, Facebook kampány most például. Ugye a hirdetéseknél az a legnagyobb probléma, hogy előbb-utóbb kiégnek az egyes kampányok. És az örökzöld kampányoknál azt tudjuk megoldani, hogy nem a hirdetéseket kell változtatnunk X időközönként, ami büdzsé függő, hogy mikor ég ki, minél többet költünk, annál hamarabb, hanem maga a közönség változik a háttérben. Erre egy nagyon jó példa, amikor valaki feliratkozik egy csalira. Akkor ugye elindul ő egy úton.
Fogalmazzuk meg, vagy mondjuk el konkrét példával, mondjuk a oldalunkon van a Facebook hirdetések csali. Feliratkozok oda. Láttam a hirdetésbe, ott igazából utána kitöltöttem az űrlapot. Mi fog történni velem következő?
Hát ugye itt elindul egy lead gondozó folyamat, e-mailben elsősorban, de hirdetésekkel is meg lehet ezt támogatni, mert mondjuk spambe megy az e-mail, nem nyitja meg valaki az e-mailt, nem reagál arra, akkor tök jó az, hogy hirdetésekkel megtámogatjuk, és igazából semmiben nem kerül, mert így őszintén, ha a lista méretet nézzük, nagyon kevés cégnek van olyan marketing folyamata, hogy mondjuk több ezer fővel nő hetente a lista mérete. Na most ez alatt ilyen pár száz forint napi szinten egy ilyen hirdetést futtatni, és nagyon egyszerű, azt kell hirdetni, ami a lead gondozó folyamatot következő lépése. Tehát mondjuk, hogyha letöltötted a Facebook hirdetéses e-bookot, akkor a következő lépés az lesz, hogy kiderítsük, hogy hogyan tudunk neked segíteni, és nagy valószínűséggel a sprint oktatóanyag lesz a következő lépés, ami egy ilyen belépő termék, ami bevezet a Facebook hirdetések világába. Tök könnyen meg lehet támogatni az e-mail folyamatot, mondjuk egy ilyen hirdetéssel, ami fut egy hétig azután, hogy valaki letöltötte a csalinkat, és akkor már nem csak e-mailben találkozik vele, hanem Facebookon, Instán és akár más felületeken is. És itt viszont ugye a közönség változik, mert mondjuk ezt az egyhetes ablakot, hogyha nézzük, akkor a 8. napon te már nem fogod látni ezt a hirdetést, ergo nem lesz idegesítő, nem fog kiégni, mert a közönség cserélődik mögötte. De ugyanezt el lehet játszani, mondjuk az egy skálázhatóbb verzió cikkolvasóknak történő hirdetéssel. Tehát csináltunk olyat régebben, most nem fut egyébként, nem futnak ilyen hirdetéseink, mert így sem igazán bírjuk a munkát, úgyhogy mi ezért nem futtatunk folyamatosan kampányokat, nem akarunk túl gyorsan növekedni, de régen futtattunk olyat, hogy aki Facebook hirdetéses cikket olvasott, tehát adott kategóriába tartozó cikket olvasott, ő egy héten keresztül látta a Facebook hirdetéses e-book Chalink letöltési lehetőségét, ugye azt az opt-in oldalt. És ez is egy olyan, hogy ha valaki oda keveredik az oldalra, mondjuk nálunk nagyon sok organikus látogató van, ugye megtalálnak Google-ön keresztül, odaérkeznek, nem biztos, hogy konvertálnak, vagy nem biztos, hogy visszajönnek következőnek, mert megtalálták a választ, és akkor szépen kiléptek. De hogyha érdekelte őket az a téma, akkor megpróbálhatjuk mondjuk két héten keresztül visszahozni őket a Chalis Facebook hirdetéses e-bookkal. És itt is ugye a közönség cserélődik, mert hogyha két héten keresztül nem jön vissza, és nem olvas el még egy Facebookos cikket, akkor ő már nem lesz benne abban a közönségben. És ezt például elővehetjük akár két hónap múlva is, ezt is teszteltük, hogy azok, akik mondjuk 60 napja olvastak Facebookos cikket, azoknak indítunk egy hirdetést mondjuk a 60 és 67. nap között. És akkor lehet, hogy nem volt nekik aktuális valamiért, oda jöttek, megtalálták a választ, elmentek, és nem töltötték le az e-bookot, de lehet, hogy mondjuk két hónap múlva több idejük van, megcsinálták már azt a valamit, amit kerestek az oldalon, és megtalálták rá a választ, és nem olyan eredménye van, mint amire számítottak, és akkor lehet, hogy aktuális lesz nekik az, hogy oké, itt van egy komolyabb segítség.
De mondjuk én egy nagyon alapos látogató vagyok, és érdekelt a Facebook hirdetéses anyag, letöltöttem, utána említetted, hogy valószínűleg megkaptam a Sprint oktatóanyaggal kapcsolatos információs e-mailt, de én mondjuk nem meg akarom tanulni, hanem én ki akarom szervezni. Ilyenkor a rendszer aktivitásom alapján monitorozza a tevékenységemet, van-e erre valami folyamat, hogy az egyik funnelből átrakjon a másikra, vagy honnan tudjátok majd, hogy én igazából ki akarom szervezni?
Van, ami nálunk nem működik egyébként, leteszteltük. Azért nem működik, mert ugye nekünk marketingesek a célközönség, marketingesek és vállalkozók, és mi nem csak tartalmat adunk, hanem lényegében így be is mutatunk dolgokat. És azt vettük észre, hogy nagyon sokan tesztelnek minket, vagy tesztelik a folyamatokat, hogy mi hogy működik, és több mindent megnéznek, több mindenre rákattintanak. Ezért több szegmensbe is bele tudnak kerülni. Úgyhogy amikor így csak arra hagyatkoztunk, hogy aktivitás alapján, böngészési tevékenység alapján, ugye milyen aloldalakat néz, melyiken mennyi időt tölt, az nem feltétlenül releváns, mert sokan tájékozódnak, sokan nem is egy adott szolgáltatásunkat nézik meg mondjuk, hanem a sales oldal felépítését elemzik, mert a sajátjukat csinálják, és mondjuk azt hoztuk fel példának. Tehát ez nem feltétlenül releváns nálunk, de amúgy ez egy tök jó megoldás, hogy mondjuk egy fontos sales oldalt, fontosabb aloldalakat x percig nézi valaki, vagy legörgetett x százalékig. Ugye ezt Google Tag Managerrel például be lehet állítani. Nálunk most úgy van a rendszer, ez sem a legjobb, de már egy fokkal jobban működik, hogy három szegmensbe soroljuk a feliratkozókat, a követőinket. Ez a csináld magad, csináljuk együtt, és megcsináljuk helyetted. És nagyjából ez a három kategória lefed mindenkit, aki követ minket, mert vagy magának akarja megcsinálni, akkor tanulni akar, vagy közösen akarja, magának csinálja, tanulni akar, de már kellene neki aktív segítség egy-két alkalommal, vagy nem is akar vele foglalkozni, és odaadom nektek, csináljátok meg, és kiszervez mindent, vagy kiszervezi a részfeladatokat. És mi nagyon egyszerűen leszegmentáljuk az embereket feliratkozás után. Tehát a lead gondozó folyamatunk azzal kezdődik, hogy megpróbáljuk kideríteni, hogy melyik szegmensbe tartozik, szó szerint rákérdezünk. Ugye marketingesek vagyunk, magunk között vagyunk, megkérdezzük, nyomj rá, ha rányom, akkor elindul neki az a folyamat. És megsúgom, hogyha valaki többre nyom, akkor csak a legelső folyamat indul el neki, hogy kiszűrjük ezeket a hibákat.
Jó, ezek után szerintem érdemes lenne mondani néhány szoftvert, hogy mit ajánlanánk a különböző területekre. Például, ha webshopod van, akkor ezt érdemes használni. Ha szolgáltatásod van, vagy értékesítesz valamit, akkor ezt érdemes használni, és a többi, és a többi. szerintem az, hogy mi mit használunk, és miért használjuk őket, szerintem induljunk onnan. Aztán, ha valaki alternatívát akar keresni, azt meg úgy is találni fog.
Hát figyelj, legegyszerűbb, ugye az email marketing szoftverek terén, itt is változó, mert nem mindenkinek ugyanarra van szüksége. Például a webshopoknál vagy az ActiveCampaign-t, vagy a Klaviót szoktuk használni email marketing szoftverként. Ott én általában az alapján döntök, hogy mire akarja majd használni az adott cég a szoftvert, és hogy hány terméke van. Tehát, hogyha tucat termékeket értékesít, és van több száz, több ezer terméke, akkor jobb mondjuk egy Klaviyo, ami okosabban lekezeli ezt a több termékes dolgot, meg jobban riportál. Ha viszont csak pár termék van, vagy nem tudom, 50-60 termék maximum, akkor lehet, hogy jobb egy ActiveCampaign, mert ott sokkal jobban lehet szegmentálni, és sokkal személyesebb automatizmusokat lehet építeni. Pontosabban sokkal könnyebb személyes automatizmusokat építeni.
Én ezzel nem értek egyet. Én az összes webshophoz Klaviyót használnék, hogyha az összes webshop az enyém lenne, de ha úgy felek kérdezik mondjuk így, tehát így szeretnének mondjuk e-mail automatizmusokat, és ugye mindig jön a kérdés, hogy mit ajánlunk, én minden esetben Klaviyót szoktam ajánlani a webshopokat.
Az is jó megoldás egyébként, tehát igazából bárki tud érvényesülni bármelyikkel. Itt mondom max az, hogyha egy komolyabb funkcionalitású termékről van szó, például infotermékek, ugye, ahol nem az van, hogy egy fogkefét árulsz, és akkor mindenki tudja, hogy mit csináljon egy fogkefével, hanem komolyabb termék, amiről tudsz beszélni, mit ad, honnan, hova juttat el, hogyan használd, stb. Ott könnyebb az AC-vel, szerintem, nekem legalábbis, lead gondozó folyamatokat építeni.
De miért?
Nem tudom. Én így szoktam meg.
Na, szerintem ez a kulcs szó, hogy így szoktad meg, és te mindig is az AC-ba dolgoztál.
Igen.
Ugye a Klaviyo-ban te annyira nem vagy aktív, mint mondjuk az AC, tehát összehasonlítjuk, te inkább ActiveCampaign-es, és ezért is preferálod jobban még a shopokhoz is, viszont szerintem a Klaviyo, ugye a webshopoknál az egy ilyen gyöngyszem.
Szent Grál.
Szent Grál. Na, nagyon, nagyon ügyes, nagyon jól profilozza az embereket, meg nagyon sok adatot átad. Riportálás szerintem az egyenérték az ActiveCampaign-nál, tehát most a riportálásban túl nagy különbségek nincsenek. A legfontosabb dolgokat be lehet állítani, hogyha meg valami nagyon egyedi dologra vagy kíváncsi, akkor pedig ki tudod számolni. Hát éve, ha magyar metek.
Igen. Igen.
De alapvetően, tehát funkcionitásában inkább én az ActiveCampaign-t ezt az értékesítési folyamat kiépítésére és annak a kezelésére. Tehát a szolgáltatásodban vagy...
Ott mindenképpen.
Igen.
Igen.
Ott mindenképpen ActiveCampaign.
Vagy ugye komolyabb szoftverek, de most szerintem arról felesleges beszélni, mert egy HubSpot meg egy AC nem ugyanabban a kategóriában vannak. Funkcionalitásban nagyon közel állnak egymáshoz, de én azt mondom, hogy árérték arányban simán veri az AC a HubSpotot például.
Az biztos. De viszont a HubSpot az meg annyira ilyen már-már tökéletes, hogy abban jó dolgozni. Mert minden benne igen. van, abban jó dolgozni. Az nagyon-nagyon sok minden
igen,
benne
eltalálták, van. Csak meg is kérik az árát, és nem a mi piacunkhoz van árazva. Ez a legnagyobb probléma vele. Viszont a többi szoftver, amit ugye említettem, hogy Zapier, vagy az Automate.io, azok ilyen pár tíz dolcsis befektetések, és ott tényleg így a határa csillagoség. Tehát az kifejezetten arra való, hogy különböző két, három, négy másik szoftver között kösd össze a folyamatokat, és vidd át mondjuk az adatokat, amik amúgy nincsenek integrálva egymással. Szerintem ezt mindenkinek használnia kell hazai piacon, előbb-utóbb, mert sok magyar szoftver nincsen integrálva külföldi szoftverekkel. Fordítva meg végképp. És az adatok továbbítása, ha nem is lehet direktben mondjuk egy ActiveCampaign CRM-ből egy számlász.hu-ba átküldeni adatokat, akkor is meg tudja oldani mondjuk egy Zapier vagy egy Automate.io úgy, hogy egy Google Sheets-be kitesszük az adatokat, és abból a Google Sheets-ből meg beszedi a mondjuk számlász.hu, csak mondtam valamit.
Na most a két szoftver miatt biztos megkapjuk majd, hogy ActiveCampaign, meg Klaviyo bérencek vagyunk. Ami nem igaz, egyszerűen csak kipróbáltuk az összes
szoftvert
lényegében, amit lehet használni, vagy mondjuk hírlevél küldésre lehet használni, vagy automatizálásra lehet használni, vagy van benne erre irányuló elnevezés, aztán, hogy az mit is jelent a szoftveren belül, is teljesen más jelent. Tehát mondjuk, hogy automatizálás egyszerűen használhatatlan. Egyszerűen nekünk ez vált be, és ezekkel vannak a legpozitívabb élményeink, és ez nem az van, hogy Ó, azért használjuk ezt, mert fizetnek érte, és közben egy használhatatlan szar az egész, bocsánat a kifejezésért, de nem, ezeket tényleg jó használni.
Igen, van ugye ezektől olcsóbb, meg van jobb, de árértékarányban szerintem mindent vernek.
Így van.
Úgyhogy szerintem a szoftverekről amúgy ennyit. Túl sok konkrétumot így nehéz mondani, anélkül, hogy látnánk, ugye, hogy milyen folyamatot kell automatizálni. Ami talán fontosabb még a szoftvereknél is, csak így összefoglalásképpen, tervezés, említettük, nagyon fontos. Tudnod kell, hogy mi a kiindulási pont és mi a cél egy-egy automatizmusnál, egy-egy folyamatnál, ez mindenre igaz. És sokan szokták kérdezni, hogy hogy találjuk meg ezeket a taskokat, teendőket, tehát honnan tudjuk, hogy mit kell automatizálni. Szerintem erre a legjobb megoldás, ez a már megint módszer, hogyha valami ismétlődik, és amikor megtörténik második, harmadik, negyedik alkalommal így az a reakció, hogy basszus, már megint ezt kell csinálni. Már megint az a valami. Már megint ezt kérdezik tőlem. Na, ott el kell gondolkozni azon, hogy hogyan tudjuk automatizálni. Vagy, hogyha nem tudjuk automatizálni, akkor sablonizálni.
Igen, és biztos vagyok benne, hogy ez a már megint dolog, ez mindenkinél előfordult már. Biztos vagyok benne, hogy találkoztatok ezzel a szituációval. Na akkor érdemes elővenni egy papírt, meg egy ceruzát, vagy hogyha nem vagytok ennyire nomád, vagy ilyen retrók, akkor egy jegyzettömböt, vagy egy Word docsit, és kezd el leírni ezeket a így dolgokat.
Van. Igen, csak így lehet. Hogyha megvan az, hogy mik az ismétlődő dolgok, és mit kell leegyszerűsíteni, sablonizálni, automatizálni, utána fognak jönni majd az ötletek. Utána tudsz szoftvert keresni rá, megoldást keresni rá, és akkor szépen alakul majd ez az egész rendszer.
Igen. De mindenképpen, ha még nem csináltatok ilyet, akkor kezdjétek kicsiben. Ne gondoljátok túl, hogy egyből ilyen szoftver kell, egyből új weboldalt akarunk csinálni hozzá, meg akkor még egy harmadik, egy negyedik szoftver, ne gondoljátok túl, csak kezdjétek el az alapokra.
Igen.
Ha webshopod van, akkor legyen egy vásárlás után automatizmus, egy kosár elhagyó, meg egy újraaktiváló, tehát az inaktív emberekre találjátok ki valami automatizmus. Ha valami szolgáltatást értékesítettek, akkor legyenek follow-up e-mailjeitek, tehát az utánkövetés igazából az a legfontosabb. Ezen kívül mindkét témához kapcsolódik még a letöltető anyagok készítése, ez szinte webshopok esetében is a termékedre meg tudod csinálni, ha valamilyen szolgáltatásod van, ahhoz is tudsz hasznos anyagot gyártani, amilyet cserébe fel tudnak iratkozni. Kezdjetek el adatbázist építeni, és ha utána azok megvannak, akkor jönnek az automatizációk, mondjuk e-mail automatizációk. Az, hogy pedig egy folyamatot automatizáltok, az pedig írjátok össze, hogy mit csináltok, amik ismétlődő, de folyamatosan repetitív dolgok, azokat kezdjétek el kibontani, hogy akkor ez hogyan lehetne.
Pontosan. Ez igazából így az építkezés menete. Szinte mindig a marketing folyamatoktól kell kiindulni, mert az alapból könnyen automatizálható. Ugye az egy skálázható dolog, a marketing, és ezért nagyon sok szoftverben már benne vannak ezek az automatizálási lehetőségek, és utána majd jön szépen az, hogy oké, a sales folyamatot, vagy egy webshopnál a háttértaszkokat, az adminisztrációs teendőket hogyan tudod majd beautomatizálni.
Most ez egy elég hosszú adás a sikeredet, de elég részletesen beszéltünk az automatizmusokról, és hogy webshopok esetében mit érdemes csinálni, szolgáltatás esetében mit érdemes csinálnod, illetve hogy az egészhez hogyan kezd hozzá, továbbá milyen szoftverekre lesz majd szükséged. Hát, köszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt a Boomcast mai adása, Balogh Dáviddal és velem Eszenyi Dáviddal. Köszi a figyelmet, sziasztok!
Köszi, sziasztok!
Ez volt a Boomcast 5. adása Eszenyi Dáviddal és velem Balogh Dáviddal. Ha érdekelnek az adásban említett linkek és jegyzetek, akkor a boommarketing.hu/BC5 linken keresztül elérheted azokat, de ezt a linket megtalálod majd a leírásban is. Érdemes csatlakozni a Boomcast zárt Facebook csoportjához is, ahol beszélgethetsz a hallgatóinkkal, és akár személyesen tőlünk is kérdezhetsz. Remélem hasznosnak találtad ezt az adást. Találkozunk egy hét múlva a következő epizód megjelenésekor.